A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Simon Péter, a Raiffeisen alapkezelő vezérigazgatója.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az előttünk álló szűk egy órában, hogy megadjam itt a tematikáját a műsornak, alapvetően arról beszélünk, hogy hogyan is lesznek a rendszeres megtakarításokból tudatos befektetések. Ennek hátterében pedig megnézzük, hogy mi áll, hiszen a statisztikák szerint legalábbis elméletileg mind a lakossági megtakarítások, mind pedig a befektetések aránya nőtt. Mi a képlet?
Hogy miért takarékoskodnak az emberek? Én azt gondolom, hogy valószínűleg van ebben egy fejlődés, tehát hogy egyszerűen tudatosabbak lesznek a befektetők, tudatosabbak lesznek a lakossági befektetők, ugyanakkor viszont van ebben egy óvatosság is, tehát hogy a körülöttünk zajló események, ez egy régi megfigyelés, amikor javában zajlanak az események, tehát van egyfajta, nem mondom azt, hogy félelem, de egyfajta óvatossága az emberekben a mindennapi életükkel kapcsolatban, akkor hajlamosabbak megtakarítani, hajlamosabbak arra gondolni, hogy ki tudja, mit hoz a holnap, tegyünk egy kicsit félre. Szerintem ez is benne van a mostani.
Most a csapból is azt folyik egyébként, igen, a sok bizonytalanság, de most nem megyek be a geopolitikai szituációba, viszont ténylegesen érezzük azt, hogy mintha megbillent volna a bizonytalanság. És ilyenkor mondjuk előjön talán a pénzügyi bizonyosság, nem?
Igen, azt gondolom, hogy igen, tehát egyfajta tartalékképzés. Szerintem ez megvolt mindig, csak most ugye tudunk már pénzügyi megtakarításokat is képezni, nem csak a, nem tudom, lisztet cukrot halmozunk fel a kamrában, vagy teszünk félre ruhákat, hanem azt gondoljuk, hogy a pénzügyeinkben is tudatosabbak leszünk, teszünk félre pénzt is. Illetve szerintem ami még fontos, hogy az elmúlt néhány évben ugye voltak olyan magas elérhető hozamok, akár viszonylag alacsony kockázat mellett, elég például az állampapírokra gondolni, ugye ahol a 15-18%-ot ostromolt a kockázatmentesnek tekintett állampapírhozam, ami sokaknak felkeltette a figyelmét, hogy hú, figyelj, nem is vállalunk kockázatot, ugye folyamatosan dőlt is ugye a reklám, illetve a figyelemfelhívás, és ez még inkább, még több embert arra ösztönzött, hogy oké, akkor tegyünk félre. Tehát önmagában ugye egy viszonylag kedvezőtlen környezetben, mert ugye ne felejtsük el, hogy a magas hozamszintek mellett volt nagyon magas infláció is. Ez egy viszonylag kedvezőtlen gazdasági környezet, de ugye megnyílt a tér arra, hogy a magas hozamok csábították a befektetőket, a lendő ügyfeleket, és tudatosság növekedett, befektetések is növekedésnek
indultak. Miután szerintem nagyon sok érintett hallgat bennünket, ez a pénz megtalálta már a helyét, hogy látjátok? Mármint ami ugye a állampapírhozamokból visszacsördült a lakossághoz.
Hogyne, keresi és találja is a helyét. Ugye tavaly márciusban szerintem akkor volt egy nagyon nagy hullám, 2025 márciusában, amikor ugye erre mindenki készült, hogy hatalmas pénzösszegek jutnak a befektetőkhöz, egyszerű kamatfizetésekből, tehát igazából nekik semmit nem kellett tenni, megérkezett a pénz a számlára. Erre nyilván készültünk mi is, más bankok, befektetési szolgáltatók. Próbáltunk ugye egy széles termékkínálatot megmutatni, akár így a pénzügyi befektetések területén. Ott volt az állam, és ott van most is az állam, ugye ő is folyamatosan felhívja a befektetők figyelmét, hogy kedves emberek, vegyetek állampapírokat. Ott vagyunk mi, a bankok, alapkezelők, egyéb befektetési szolgáltatók, akik azt mondják, hogy kicsit nézzetek jobban szét, ne csak állampapírt vegyetek, vegyetek befektetési egyet, részvényt, egyéb vállalati kötvényt, tehát szélesebb a paletta annál, mint hogy állampapír, és ugye ott van a méltán népszerű, sokak által kedvelt ingatlan piac, ahol ugyancsak nagyon sok pénz megfordul, különösen ha érkezik egy kis állami ösztönző támogatás, akkor még több pénz veszi ebbe az irányba, vagy veszi az irányt ebbe a szektorba.
Hát ha visszagondolunk az egy évvel ezelőtti állapotra, már így alaposan elemezzük ezt a korszakot, nagyon-nagyon készültek erre a pénzpiaci szereplők, és egyébként, ha tényleg az egy évvel ezelőtti helyzetet felidézzük, mindenki fel volt úgy készülve arra különböző csatornákon, diversifikációkon keresztül, hogy mennyi pénz fog áramlani ide-oda?
Hát azt gondolom, mi, mint a szakmát képviselők megpróbáltunk erre felkészülni, de korlátozottak nyilván a mi adataink arról, hogy valójában mi zajlik az emberek fejében.
Tapasztalatokat
korábbi évek, de ugye ilyen nagy mennyiségű pénzeső, ilyen magas kamatszintekből érkező, ilyen magas kamatfizetések azért ritkán vannak, de hogy mi próbáltunk nyilván kommunikációban, tudatosságban felkészülni arra, hogy előre tájékoztattuk mondjuk a befektetőket arról, hogy milyen lehetőségekkel bírunk, hogy kamatfizetés érkezik, ezt nyilván megteszi a bank, megteszi adott esetben az alapkezelő. Volt benne tudatosság, volt benne felkészülés abszolút a szolgáltató részéről. Az, hogy egyébként az ügyfelek nyilván tudják, hogy mi az, ami milyen pénz áll a házhoz, és hogy mennyiben tudatosak a választásaikban, azt gondolom, ebben is van azért változás. Tehát, hogy mondom, ingatlanban szerintem nagyon sokan utaznak, tehát nagyon sokan gondolkodnak, inkább úgy gondolom, hogy tudnak utazni, nem tudnak benne utazni. Az egy másik kérdés, de sokan gondolkodnak benne. A kevésbé hagyományos, mondjuk értékpapírpiaci befektetés, részvény, kötvény, esetleg befektetési jegy, ott is egyértelmű a fejlődés, de szerintem az kevesebbeknek a fejében fordul még meg.
És egyéb iránt, ha csak tényleg a tapasztalatokat nézzük, az elvárások azért nagyok voltak ilyen két szemegyi hozamok után, igaz?
Így van. Ez abszolút nagyon, ez nagyon fontos téma. Köszönöm is, hogy említed, mert hogy ugye voltak, ahogy mondtam, alacsony kockázat mellett elérhető 15-20%-os hozamok, ami egyébként egy alap helyzetben, nem mondom azt, hogy békeidőben, de hogy tényleg egy hosszú távú...
Hát a mostani helyzethez képest egyébként...
Igen, alapvetően igen, békeidőben, igen. És egy hosszabb távú periódus tekintve, ugye ez inkább a kockázatos eszközöknek a hozamszintje, főleg mondjuk nem forintban, hanem euróban, dollárban, de így van, ahogy mondod, hogy az elvárások ugye egy pillanat alatt felszöktek ebbe a régióba, hogy hát akkor volt 15 kockázatmentes, akkor ez alatt szóba sállok senkivel, aki nem tudja nekem megígérni a 15%-ot, nyilván miért nem tudunk tenni. Tehát egy kötvénykibocsátó, mint az állam, biztosan tudja ígérni a 15%-ot adott esetben, mi biztos ígéretet nem tudunk tenni, mi azt mondjuk, hogy egy bizonyos kockázati szint mellett a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy 10% a történelmileg megfigyelt hozam, de garancia ugye erre nincsen.
Már ugye többször említetted az ingatlan piacot, mint egyfajta menekülés, meg hát investíció is nyilvánvalóan, és a magyar emberek azért hagyományosan konzervatívok tekintetben. Mennyire tudja elszépkázni még mindig az ingatlan piac? Különböző felmérések látnak napvilágot e vonatkozásban. Továbbra is vonzó ingatlant vásárolni?
Én azt gondolom, hogyha mi visszamegyünk megint egy évet, egy évvel ezelőtt, aki ingatlan piacon megfordult és döntött és vásárolt, az ugye most azt mondjuk, hogy valószínűleg jól járt, mert akkor még akkor is, vagy még nem volt így az otthonstart program például, ami most nagyon népszerűvé tette ismét az ingatlanokat, és nagyon nagy árfelhajtó hatással is bírt. Tehát igen népszerű, és egyébként a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy adott esetben meg is éri, plusz van egy ilyen ragaszkodás bennünk, hogy az ingatlan az enyém, az a biztos, ha nem nekem, akkor majd a gyereknek. Tehát van egy nagyon sok minden, amellett szól, hogy ez tényleg egy fontos eszköz. Ugyanakkor, ha jól megnézzük, azért mégiscsak egyfajta röghöz kötöttséget jelent, hogy ez már pedig itt van, Budapesten, vagy nem tudom, vidéken, bárhol. Tehát, hogy van mellette is, és ellene is szóló ér, de hogy én azt gondolom, még továbbra is népszerű. Még talán egy gondolat ezzel kapcsolatban, ugye most már szerintem azért az látszik, hogy az árak, ingatlan árak, lakásárak, házárak ugye már annyira sokat emelkedtek, hogy itt azért már többen elgondolkodnak, hogy vajon megéri-e még, illetve aki olvas ebben a témában elemzéseket, ott is már az látszik, hogy hát talán most már azért nem fog annyit emelkedni az ingatlan piaci elvárt hozam, vagy lehetséges hozam, illetve a kínálat is ugye elvileg elkezdett bővülni.
Említetted a magas inflációt, ami ugye magas állampapírhozammal társult. Most a pandantja van, most alacsony az infláció, ez mennyiben határozza meg a tevékenységeteket, mennyiben érződik ez?
Ez nekünk nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy a gazdaságnak sokkal egészségesebb egy ilyen inflációs környezet, azt gondolom, mindenkinek sokkal egészségesebb. Tehát nekünk egyszerű embereknek, meg takarítóknak is, a befektetés kezelő szakmának is, és hát nyilván a vállalatoknak is. Egyrészt ugye lakossági oldalon horgonyozza, visszafogja az a várakozásokat. Tehát most már nem arra készülünk fel, nem arra számítunk fejben, hogy 8-10-12%-os áremelkedés lesz, hanem szépen lassan azt gondolom beépül az, hogy inkább 2-3-5, ami még mindig nem kevés, de már egy normalizáltabb vagy normálisabb színnek tekinthető. Ugyanez egy vállalat életében kifejezetten fontos, hogy hogyan tervez előrelátóan, tehát hogyan tudja elképzelni a jövőt, milyen árszinteket lő be, milyen erőforrás költségekkel számol, stb. És rátérve a saját szakmámra, ugye ott is nagyon fontos, hogy egy ilyen normálisabb környezetben az általunk adott esetben, nem is általunk, hanem az értékpapírpiacok, a különböző piacok által elért, vagy kínált hozam, az ugye sokkal közelebb van mondjuk egy ilyen normális környezetben az ügyfél által is elfogadott hozamhoz. Miért? Mert ugye az ügyfélnek az a lényeg, hogy az infláció felett mennyit tud keresni. De most, ha 15% az infláció, akkor az, hogy érdemben ő azt mondja, hogy valamit gyarapodott és a pénzem, akkor 20%-nál vagyunk. Ha 3-5% az infláció, akkor egy 10%-os hozam már bőven boldog az ügyfél, és tényleg értelmes reálhozama is van.
Hát azért adjuk hozzá, mondjuk már ingatlan befektetésen valószínűleg 10%-ot nem tudsz nyerni.
Így van.
De talán még ide tartozó kérdés az árfolyam sztoria. Az elmúlt évben láthatunk egy árfolyam erősödést, most éppen, amikor beszélgetünk, látjuk, hogy ide-oda rángatózik az árfolyam, most inkább gyengül a forint, aztán visszaerősödik, de egy alapvetően már nem a 380-as euróval számolunk. Ez nálatok miként érződik?
Nagyon érdekes kérdés, mert a tavalyi évet nem csak, hogy nekünk, magyaroknak nyilván meghatározta az, hogy végre nem gyengült a forint, hanem inkább erősödött, tehát egyfajta stabilitás, egyfajta tervezési biztonság beköszöntött. Ugye hallottam olyan véleményt, hogy akkor most már tényleg elkezdünk vásárolni, nem tudom, külföldről könyveket, mert most erősebb a forint, most kevesebbe kerül ugye az a, nem tudom, 30 eurós könyv. Ugyanakkor szerintem legalább ennyire érdekes volt így a nagyvilágban, sőt, talán érdekesebb, mint a forint árfolyam mozgása, ugye a dollár. Hogy tavaly rengeteget gyengült a dollár. És hogy ezt tulajdonképpen mindenféle befektetésnek a hozamát nagyon át tudta rendezni, ugye különösen a részvényekét, mondjuk a dollárban, denominált dollárban kibocsátott részvényekét, ugye sokat gyengült a dollár akár forinttal, akár euróval szemben, és a magyar befektetőnek is a hozama rögtön más képet mutatott. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez nálunk is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebben, eláttuk tavaly is, egyik legnehezebben előrejelezhető történet. Kivonta volna meg 2025. januárjában, hogy 2025. decemberére erősebb lesz a forint.
És ha tegyük hozzá azt is, hogy hosszú időn keresztül nagyon trendi volt a devizalapú befektetés.
Igen.
Ezen a téren mi az, amit tudtok levonni, milyen konzekvenciát?
Szerintem ez még mindig népszerű. Tehát, hogy azt látjuk, hogy minél inkább...
És inkább az euró alapú, vagy
akár alapvetően dollár? Mind a kettő, de hogy inkább az euró, és hogy inkább a vagyonosabb ügyfélkörben. Tehát, hogy van egyfajta ilyen mozgás, vagy... Igen, ilyen mozgás, ilyen trend, hogy a vagyonosabb, tehetősebb ügyfelekük. Lehet, hogy hamarabb is tudnak már arra gondolni, hogy egyébként van olyan része a befektetéseinknek, amit külföldi devizában őrzünk, mert hogy egyébként a magyar befektetéseink már szép számúak.
Minden alapkezelő vezértől meg szoktam kérdezni, hogy ha már mögöttetek osztrák háttér áll, hogy tudjátok-e azt a minőséget, azt a diversifikációt produkálni, mint mondjuk az anyavállalat, vagy az anyabank?
Igen, azt kell mondjam, gondolom mindenki ezt válaszolja, de szerintem ez általában
az
így is
igen,
van.
Igen, az osztrák háttörök, esztésekkel, rájfezenesekkel beszélgetünk, igen. Csak ugye ez érdekes téma.
Igen, szerintem egyértelműen igen, tehát ha most csak tényleg ha lakossági bankot nézünk, szerintem azt gondolom akkor is, tehát hogy mobil applikációban rengeteget fejlődött az egész magyar bank szakma, köztük ugye a Raiffeisen is, szerintem abszolút versenyképesek vagyunk mondjuk egy osztrák mobilbanki kínálattal, annál is inkább, mert egyébként nyilván onnan is megpróbáljuk azt a tudást áthozni, amit át lehet, de hogy egyébként a saját szakmám a befektetési alapok területén is, teljesen egyértelmű, hogy a mi kínálatunk az igazából ki tud egészülni az ő kínálatukkal. Tehát, hogy az, amit mi itthon adott esetben hozzá tudunk tenni, az lehet, hogy egy ilyen Magyarország specifikus termék kínálat, mondjuk abszolút hozam befektetési alapok, és ehhez ők hozzá tudják tenni, vagy mi hozzá tudjuk tenni azokat a bécsi kollégák által kezelt befektetési alapokat, amiket az itteni ügyfélkör szívesen vesz. Tehát abszolút azt kell mondjam röviden a kérdésre, igen, bőven tudjuk azt, amit ők.
És akkor, amikor ilyen személyes találkozó itt vannak befektetőkkel, van még olyan visszajelzés, hogy viszik ki továbbra is a magyarok a pénzt Ausztriába és Svájcba? Ezt is mindenkitől meg szoktam kérdezni, mert elnézést, csak ugye ez mindig egy trendi téma.
Teljesen őszintén szerintem ilyen visszajelzés azért hozzám nem érkezik. Ugye én nem...
A biztonságos pénzelejelzés apropóján kérdezem.
Esetleg ezt úgy tudom mondjuk megragadni, hogyha ők feltesznek ilyen kérdést egy-egy ügyfél találkozón, hogy mit gondolunk mondjuk a forint árfolyamról, mit gondolunk egy-egy ilyen eurós befektetésről, mit tudunk mi kínálni eurós befektetések terén. Szerintem ez megvan ez a történet, én ezt nem látom most erősödni. Tehát én azt gondolom, hogy jelen van, de nem erősödő.
Azt kérdezem ügyfélként tőled, hogy Raiffeisen-es ügyfél vagyok szívesen, de biztonságosabban érzem, hogyha Bécsben van a pénzem, vagy Burgenlandban az első fiókban.
Van rá lehetőség. Meg tudjuk oldani, természetesen erre ez a jó válasz, de hogy egyébként nem látok ilyen erős erre vonatkozó igényt. Jelen van, de nem erős.
És akkor visszatérünk továbbra is a befektetési piacra, hogy látod, ugyancsak az elmúlt egy évet feszegetem, mert szerintem nagyon izgalmas volt a tavalyi esztendőhöz viszonyított elmúlt 12 nap, hogy mennyiben diverzifikálódott a befektetési piac, mennyiben változott meg, mennyiben alakultak át a csatornák.
Ugye, amit mi látunk, megint vissza kell ugye csatolnunk erre a bizonyos magas nominális kamatszintre, vagy ehhez az időszakhoz, mert ugye az egy tényleg annyira különleges történet volt, hogy amikor 20%-os hozamokat lehetett elérni, akkor ugye a befektetők figyelmét ez egyértelműen megragadta, tehát például a befektetési alappiacon, szerintem az egész magyar értékpapír piacon, akkor egy ilyen nagyobb figyelem irányult az ilyen típusú termékekre, tehát elkezdett jönni a pénz. Ez mondjuk jött 2022-2023-ban leginkább, utána még ha lassult is a beáramlás, vagy lassult is az érdeklődés, de továbbra is nagyon erős. Tehát mi azt látjuk, ugye a saját bankunk, saját alapkezelőnk nevében beszélve, de az egész piacon látszik, hogy a befektető érdeklődés továbbra is erős. Adott esetben nem olyan mértékű, mint 2023-ban, tehát van egyfajta nominális pénzösszegben egyfajta mondjuk csökkenés, de valójában még mindig nagyon erős a korábbi évekhez képest. És ami még nagyon egyértelműen látszik, hogy ahogy már szintén beszéltünk róla, hogy a alacsonyabb kockázatú termékeken elérhető hozam, az mondjuk lement a 15-ről az 5-re, 6-ra, 7-re. A befektetők fejében viszont nagyon ott van a magas nominális hozamra való igény vagy vágy, és akkor elfordulnak azok felé, a termékek felé, amik adott esetben elméletben kockázatosabbak, de magasabb hozamot ígérnek. A mi szempontunkban ez egy kedvező változás, és egyébként rengeteget dolgoztunk már azon, hogy ezt el tudjuk érni, ezt a változást, hogy kedves ügyfelek, nem csak a kockázatmentes hozamú befektetések felé kell orientálódni, hanem hosszabb távon, ha tudunk gondolkodni, akkor lehet egy kicsit kockázatosabb portfólió elemünk is, vagy befektetésünk is. Ez most történik, ami azt gondolom, hogy egy jó változás. Nagyon bízom abban, hogy ugye a mostani turbulens geopolitikai környezet és minden egyébnek köszönhető árfolyam változások nem fogják a befektetők fejében olyan értelemben a vészharangot bekapcsolni, hogy hát akkor inkább ilyet nem csinálunk, mert látom, hogy ingadozik az árfolyama, és most ott van, ahol 2 héttel ezelőtt megvettem, sőt azt mondta a bankárom, hogy ez most lefele megy az árfolyam, tehát hogy ez a fajta kockázat ésség, ez nem fog eltűnni, nagyon bízom benne, de egyelőre ez még jelen van.
Én egy picit rugóznék még ezen a témán tekintett arra, hogy olajársok van, közel-keleti háború, orosz-ukrán háború, mi az, amit tapasztalható ebből a napi szinten nálatok? Hát mármint ugye a geopolitikai bizonytalanságokból.
Hát nyilván ez azt jelenti, hogy mi mindennapi működésünkben is, hogy az én kollégáim, akik konkrétan a portfóliókat kezelik, konkrétan a befektetések kezelésével foglalkoznak, ők lehet, hogy többet dolgoznak és többet olvasnak, többet beszélgetnek, adott esetben azt nem mondom, hogy aggódnak, de hogy lehet egy picivel gondterheltebbek, de hogy ebből egyébként az ügyfeleknek, befektetőinknek nem kell érezniük semmit. Tehát, hogy mi tesszük a dolgunkat, lehet, hogy nagyobb intenzitással többet dolgozunk, de hogy szerintem alapvetően fontos az, hogy olyan termékeket próbálunk összerakni, amik szerintem még akkor is, hogyha alaptermészeténél fogva egy részvényalap kockázatosabb termék, mint mondjuk egy rövid kötvényalap, tehát kockázatosabb eszközökbe fektetünk, akkor is mi ennek a kockázatos termékuniverzumnak a, ha mondhatom így, kevésbé kockázatos vagy tudatosabb kockázatkezelést folytató végén vagy részében vagyunk, tehát ilyen értelemben szerintem jól körülbástyázzuk azt a tevékenységet, amit végzünk, még ebben a piaci környezetben is.
És a benyomásotok alapján, ha már említetted a long termet, tehát a hosszabb időtávot, mi magyarok már hajlandóak vagyunk elmenni hosszabb távú befektetéseket is megkockáztatni, mert hosszú ideig ez sem volt igazán trendi.
Igen, abszolút, ezért mondom, hogy ebben volt nagyon fontos fordulópont a magas nominális hozam és az ezt követő elvárás, ami megmaradt, és felismerte a befektetőknek egy jó része, nem is mindenki nyilván, de egy jó része, hogy ezt csak egy kockázatosabb termékkörrel tudom most már elérni. Úgyhogy ez van, ez a hosszabb távú gondolkodás és kockázatosabb eszközök felé fordulás, ez nálunk látszik.
Az állampapír piacot, ugye ott is nagyon-nagyon hosszú távú kötvények vannak.
Igen.
És ez nagyjából már ezek szerint akkor a fejekbe is beárazódott, hogyha magasabb hozamat hosszabb távon tudok elérni.
Igen, most ami ehhez hozzátartozik, hogy ugye azért a tavalyi év annak ellenére, hogy ugye turbulens időszak volt, ez ugye nem kérdés, bocsánat, annak ellenére, hogy turbulens időszak volt, annak ellenére egy nagyon szép piaci hozamokat lehetett elérni, akár csak a kelet-európai részvénypiacon is. Tehát kedvező volt a befektetőknek a kockázatvállaláshoz való viszonyát, díjazta a piac, akár már rövid távon is, mert tavaly is nagyon szépek voltak a hozamok. Tehát, hogy igazából minden amellett szólt, hogy megérte kockázatosabb befektetések felé fordulni. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen szintű tudatosságváltozás volt az elmúlt 2 évben, mint amit egyébként látunk. Az is benne van, hogy a hozamok nagyon jók voltak, és megnézték a ügyfelek, tanácsadók együtt, hogy nézzük meg, hogy mit értünk el az elmúlt időszakban. Hát ez jól hozott, vegyünk ilyet. Ez így történik 20-25 éve, akár régebb óta is, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy előre tekintve nincs garancia, nem az a lényeg, hogy mi volt, mégis mindig ez egy nagyon fontos szempont.
És milyen gyorsan elszállt ez a viszonylag rövid idő, ez ugye nem volt annyira long term, de innét folytatjuk a beszélgetést, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és folytatjuk utána Simon Péter, a Raiffeisen alapkezelő vezetőigazgatójával a műsorunkat. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.